Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában, itt a hétvégi menetrendben. Ismeretlen ismerősök a következő óra témája. Valaki vagy valami, akiről vagy amiről úgy érezzük, már mindent tudunk, de ezek a könyvek megmutatják, hogy mennyi újat lehet még mondani róluk. Erzsébet királynéről, Sziszi-ről és az ő lovagláshoz fűződő szenvedélyéről szól az első könyv, Olá Andrea interjúja.
A fiatal Sziszi már látványos házasságkötésekor az érzelmek viharába került, mivel felkészületlenül és túl fiatalon csöppent egy olyan környezetbe, amely teljesen ellenkezett a természetével. Ebben a helyzetben a lovakban és a lovaglásban találta meg azt a biztonságot és kikapcsolódást, ami alkalmasint enyhítette személyes problémáit, ha meg nem is oldotta őket teljesen. Rokon lelkek szavak nélkül is megértik egymást. A rendkívül érzékeny császárné nem csak technikájában volt brilliáns lovas, hanem olyan különleges kapcsolatban is állt a lovakkal, ami csak keveseknek adatik meg. Bátorsága és technikai tudása kiemelkedővé tették. Későbbi falkavadászati kísérője a skót William B. Middleton, aki Sziszi lovagló képességeit valószínűleg a legjobban ismerte, szentül meg volt győződve arról, hogy a császárné olyan természetfeletti képességekkel rendelkezik, mellyel teljesen rá tud hangolódni az állatok pszichéjére és kontrollálni tudja őket. Erzsébet folyamatosan, amíg csak lovagolt, fejlesztette lovas tudását, és a számára nyitva álló lehetőségeken keresztül, különösen a nők körében ritka tökélyre jutott. Így ír Sziszi-ről Martin Haller az Erzsébet királyné a nyerekben című rendkívül szép könyvben. Sziszi legnagyobb rajongóit is ámulatba ejtheti ez a kötet, hiszen életének minden momentumát a lovakkal való kapcsolata, a lovaglás iránti szenvedélye felől közelíti meg. A korabeli fotókkal gazdagon illusztrált könyvet Rátki Emőke fordította, és tulajdonképpen ő is találta meg. Már is kiderül, hogyan.
Kicsit távolabbról kell kezdenem a történetet, hogy érthető legyen, hogy hogy keveredtem én ennek a fordításában. Viszonylag késő felnőtt fejjel kapcsolódtam be a lovaglásba és a lovas életbe, amikor a kisfiam születésekor elhatároztam, hogy egy gyerekkori álmomat valóra váltom, hogy megtanulok lovagolni. De Magyarországon ma még a felnőttek lovas oktatása az hagy maga után némi kívánni valót, és ezért nagyon nehéz jó és megfelelő oktatót találni. És amikor én végre rátaláltam Miskolc környékén Potyka Szilviára, akkor ő olyan precíz és pontos utasításokkal látott el, amiket én fel akartam jegyezni, és meg akartam jegyezni, hogy ezt átismételjem, mert bizonyos szempontból fejben is lovagol az ember, és legközelebbre már jobban tudjam végrehajtani az utasításokat. Tehát egy lovas naplót szerettem volna írni, de nem tudtam, hogy hogy kell ilyet írni. Viszont arra emlékeztem a történelmi tanulmányaimból, hogy Sziszi vezetett ilyen lovas naplót. Tehát én tulajdonképpen ezt a lovas naplót kerestem, és utána beszélek németül, ezért német oldalakon keresgéltem az interneten. És bár ugyanazt a naplót nem találtam meg, de így találtam rá a Martin Hallernek a csodálatos könyvére, ami Sziszi, Erzsébet királyné lovagló tudományát mutatja be, és amikor én elolvastam ezt a könyvet, akkor miután egy magyar királynéről is szól tulajdonképpen, úgy éreztem, hogy ez olyan vetületét mutatja meg a királynénak, amiről itthon még annyit nem beszéltünk, vagy ez kevésbé ismert, és ezért azt gondoltam, hogy ezt Magyarországon is közkincsé kéne tenni. Így vágtam bele ennek a fordításába.
Azért Sziszinek olyan arcát látjuk, vagy az ő személyiségének olyan vonatkozásait látjuk, amit érintenek más művek nyilván, de valahogy így a lovaglás viszonylatában, hogy neki mit jelentett ez, vagy hogy a személyiségének milyen része bontakozhatott ki lovaglás közben, vagy a lovak közelében, erről biztosan nem tudunk. Volt, ami önt is meglepte?
Igen, hát tulajdonképpen azért Erzsébet királyné életével kapcsolatban nagyon komoly kutatások folynak világszerte is, meg Magyarországon is, és hát a történészek már gyakorlatilag szinte minden aspektusát kikutatták, a diétáját, a szépségreceptjeit, a haj költeményeit, a hajfonatait, a ruháit, ugye újra álmodják és újra megvarják, de az azért engem is meglepett, hogy a könyv elolvasása után szinte úgy érzi az ember, hogy a királyné személyiségét nem lehet lehet teljes körűen megérteni a lovaglás iránti szenvedélye nélkül. Annyira mélyen átszőtte a karakterét, és annyira szervesen része volt az életének, hogy mindenképpen ezáltal a könyv által szerintem egy gazdagabb képet kapunk róla, és hát Sziszi rajongóknak pedig szerintem kötelező olvasmány. Annyi minden újszerű szempontot hoz be. Nem beszélve a csodálatos és gyönyörű képekről, több száz kép van a könyvben, eredeti felvételek is, festmények, egészen meglepő fényképek is vannak benne, vagy amikkel általában nem találkozunk.
Milyen örökség volt ez a lovagláshoz való kötődése Erzsébetnek, tehát a családjából mit hozott, és hogy talán nem csak a sport volt itt a fontos, hanem ez a szabad elvűség az ő családjában, nem?
Egy rendkívül sportos személyről beszélünk, akit eleve sportosan neveltek, és a ló az hagyományosan is mindig a szabadságnak a jelképe, tehát lovon vágtázni az valami egészen elképesztő élmény és fizikai teljesítmény is, és az édesapjától hozta egyébként ezt a szenvedélyt, a Miksa herceg az híresen jó lovas volt, és olyannyira, hogy a müncheni palotájuk mellett Németországban egy cirkuszt építetett, ahol nem csak szarvasokat ugrattattak át akadályokon, hanem lovas kvartetteket is bemutattak, illetve tudták azt a cirkuszi mutatványt is, ami aztán később Magyar Posta néven vált híressé. Az édesapa is tudta, és hát nyilván Sziszit is megtanította rá, amikor két vágtázó ló hátán állva mennek körbe a porondon, ami egy herceg kisasszonytól egészen elképesztő mutatvány volt abban a korban. Tehát ha még csinálták is ezt, akkor is férfiak, és nem nők. És ezt ő már fiatal lánygyerekként tudta, és ezért is válhatott aztán később, nyilván ez a sok fiatalkori gyakorlás, tehát azt lehetővé, hogy később Európa, vagy akár világszinten is, hogy az akkori korban az egyik legjobb női lovasként tartották számon. És aztán később ez a lovaglás, meg a szabadságvágy, az tulajdonképpen úgy kapcsolódott össze, hogy amikor ez a rendkívül szabadelvűen és sportosan, természetközelien felnevelt herceg kisasszony szinte gyerekként bekerül egy házasságba, révén egy rendkívül feszes protokollt és spanyol etikettet követő udvarba, ahonnan menekül aztán egész életében, és az egyik menekülési módja az a lovaglás volt. Tehát ott találta meg azt a szabadságot, amit elveszni látott a bécsi udvarban.
Aminek egyébként Ferenc József nem nagyon örült, mert ez is kiderül a könyvből, hogy mennyire aggódott. És hát ez milyen költséges mulatság volt, engem meglepett, még sosem gondolkodtam Erzsébet királyné anyagi helyzetén. Bizony-bizony kellett a férje jóváhagyása egy-egy nagyobb költésnél, és aztán eljött az a pont, amikor viszont lett egy nagy vagyona.
Az egyik lábjegyzetben ugye meg is írtam, mert engem is érdekelt, hogy ugye a régi pénznemekben számolnak, amik úgy önmagában már nem sokat mondanak manapság, hogy mégis milyen összegekről beszélünk, amikor ez a híres eset történt, hogy Angliába elment lovardába, mellesleg egyébként ahelyett, hogy Viktória királynőt látogatta volna, és inkább lovakat nézett, de nem vette meg, mert hogy túl drága volt, amelyik tetszett neki. És akkor a ló tulajdonosa, egy gazdag angol lédi, oda ajándékozta neki. És hogy mégis milyen összegű lóról beszélünk, amit egy császárné nem vesz meg, mert túl drága. És akkor kikutattam, van ilyen magyar történelmi pénzindex, amiben be lehet írni, hogy mai értéken körülbelül mennyit érne egy, nem tudom én, 100 évvel ezelőtti pénzemben valami, és akkor kijött, hogy hát bizony egy körülbelül 128 millió forintos lóról beszélünk. Tehát elképesztő értékük volt a lovaknak már akkor is, ez egy drága sport volt.
Az is nagyon meglepő, amikor arról van szó, hogy egy 70 fős kísérettel utazott külföldre, hogy ott a vadászatokon, lovas vadászatokon vehessen részt. Ott se nagyon fogta vissza magát a költés szempontjából.
Hát igen, azért azt úgy elképzelhetjük, hogy 100 évvel ezelőtt, ugye, amikor vonaton utaztak főleg, és mondjuk ő Angliába szeretett volna menni vadászni, vadászlovagolni, illetve aztán később Írországba, és vitte magával a lovait, hogy akkor hogy nézhetett ki, hát a megfelelő kíséretet. Tehát ezt leírja a könyv nagyon szemléletesen, hogy hát például egy 70 fős kísérettel utazott ezekre az utakra általában, ami azt jelenti, hogy két vagon ment, napokkal előtte elment a személyzet, a bútorok, azt is vitte általában magával, a lovak, és hát azokhoz a lovászok. Tehát volt, hogy 18-20 lóval ment, amik csak a saját lovai voltak, és akkor még ugye a kíséretnek is, bár tartottak Angliában is, meg aztán nyilván ott is bekapcsolódtak még további lovak, de azért úgy általában a kedvenc lovait vitte magával Európán keresztül, és hát akkor ez például mondjuk Angliában Doverbe behajózni ezt a mennyiségű embert, podgyászt és állatot, hát ez egy elképesztő logisztikai mutatvány lehetett, és hát óriási költségekkel járt.
Mennyire volt ez, hogy úgy mondjam, egyenjogúsági kérdés, ahogyan ő a férfiak között helytállt, vagy esetleg még kockázatosabb attrakciókat választott, mint a férfiak? Mert hogy itt a könyvnek van egy ilyen iránya, hogy egyáltalán az öltözködés az, hogy állítólag este férfi ruhában, ugye ő kilovagolt, mert itt szó van a női nyeregről és az odaszabott ruhákról.
Igen, tulajdonképpen ezen a vonalon is el lehet indulni a lovaglás kapcsán, az ő személyiségét megérteni, hogy mennyiben volt ő bizonyos akár emancipációs törekvéseknek is, akár öntudatlanul is az előfutára, hiszen férfiak között állt helyt, méghozzá nem is akárhogyan. De gyakorlatilag lepipálta őket, és akár a vadászlovagláson keresztül, ami egy tipikusan férfi sport volt annak idején, a legjobbak közé számított, tehát sok férfit is megelőzött. És hát az, hogy nem tartotta magát ruházatán keresztül sem a adott kor elvárt női szerepköréhez, az ugye nagyon jellemző rá. Amit megtartott, az a dámanyereg. Tehát hivatalosan soha nem látták férfi nyeregben lovagolni. De nem csak a dámanyereg volt előírás, tehát amikor a hölgyek egy oldalon ülnek, aszimmetrikusan, egyébként sokkal nehezebb, mint férfi nyeregben lovagolni, tehát sokkal nagyobb kihívás a hölgyeknek, és egy ilyen dámanyeregben lovagoltak végig, akár mondjuk egy vadászatot, falkavadászatot is, és ugrattak, van is egy ilyen kép a könyvben, hogy ez hogy nézhetett ki, amikor így féloldalasan ül egy hölgy, és egy hatalmas akadály, mondjuk egy terepakadály, egy sövény, vagy valami, ez gyakorlatilag ilyen életveszélyes mutatványok lehettek dámanyeregben, meg sebességnél. Tehát, hogy a dámanyerget megtartotta, mert talán azt már nem lehetett az ő pozíciójában megengedni, hogy ugye ettől eltérjen. De azt viszont már nem tartotta meg, hogy a ruházat alatt alsó szoknyát kellett volna hordani, lovagláskor is. És ez viszont ugye annyira unpraktikus és kényelmetlen volt, hogy ő átvette Angliában, ahol nagyobb volt ez irányban a szabadság, a nadrágot. És akkor ő a ruhája, a lovagló ruhája alatt nadrágot hordott, és amit ön is említ, hogy Franciaországban pedig valószínűleg csak ebben a nadrágban és csizmában, tehát úgymond férfi ruhában ment ki lovagolni, ami ma teljesen természetes, mert a hölgyek így lovagolnak. Ez 100 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag botrányos volt. És hát ő bizony ezt úgymond bevállalta.
A lósport szerelmesei mennyi új információt tudhatnak meg ebből a könyvből a magyarok lótartási, vagy a lovasporthoz fűződő szokásairól, akkori szokásairól, vagy ennek az egésznek a fejlődéséről, vagy az osztrákokéről. Ugye számos olyan helyszín van, amit turistaként bejárunk Ausztriában is, Magyarországon is. Szerintem a könyve olvasása után egészen másként megyünk mondjuk Schönbrunnba, ott a Hinton Múzeumban.
Szerintem is, meg hogy az ember szinte úgy kedvet kap, hogy elmenjen és felkeresse mondjuk ezt a helyet, ahol ez a Ausztriában ez a balesete történt, ahol aztán Mária Valéria egy táblát is elhelyeztetett a szerencsés megmenekülés megemlékezvén, és hát tulajdonképpen kitér ugye a könyv arra is, hogy az osztrák-magyar monarchiát, nem véletlenül egy osztrák szerzőről beszélünk, ugye nem véletlen adódott neki is ez az osztrák-magyar monarchia korszak vizsgálata. A történészek ugye sok szempontból aranykor ként szoktak rá hivatkozni, és ez a lovaglásra is érvényes. Tehát egy olyan fejlődési pályára állt a magyar lovasport és a magyar lótenyésztés, ami egészen elképesztő eredményekben csúcsosodott ki, és hát ne felejtkezzünk el arról, hogy ebben az időszakban, 1874. március 17-én született Kisbéren minden idők legsikeresebb magyar versenylova Kincsem is, akit ugye a világ csak Hungarian Wonderként ismert meg. A veretlen és verhetetlen sárga magyar kanca, aki 54 versenyén indult, és 54-szer győzött. Na most ez egy olyan világviszonylatban is egyedülálló teljesítmény, és kancaként, tehát ő is indult mének között, és kancaként legyőzte őket, és ez olyan teljesítmény, amelyet azóta sem ért el egyetlen más ló sem. És egyébként most 2024-ben Kincsem év van, hiszen a 150. évfordulójára emlékezzünk, és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ennek kapcsán egy országos vándorkiállítást is rendez, úgyhogy több helyen az országban lehet találkozni ezzel a Kincsem vándorkiállítással. És ez is ez a korszak, ez az aranykorszak.
Az, ahogyan bepillantunk, hogy Írországban a vadászat milyen volt, vagy Angliában napokig hogyan űzték a vadat, ez egy nagyon egzotikus része a könyvnek.
Igen, ez nekem is tetszett, az egyik kedvenc részem volt, ahogy leírja a könyv egy falkavadászatnak a körülményeit, hogy mennyire hihetetlen, elegánsan és stílusosan indultak lovagolni a ruháktól kezdve a kiszolgálásig, tehát hogy ott komornyikok ezüstálcán serit szolgálnak föl, hogy mibe öltöztek. Egyébként ezt a falkavadászatot nem is olyan mértékben, mert azért ennek az őshazája Anglia, és hát még Írországban üzték nagyon magas fokon, de Magyarországon is falkavadáztak, méghozzá Gödöllő környékén, és itt is rendeztek híres falkavadászatokat, amire a legtöbbször egyébként Ferenc József is elkísérte a feleségét, ő is híresen jó lovas volt, és együtt falkavadáztak, ezt festményeken is megörökítették, csak hát ma már ez valahogy úgy nincs benne a köztudatban, hogy a Gödöllő környéki akár rókavadászatok, akár szarvasra is, élővadra vadásztak, főleg Gödöllő környékén, milyen híresek és pompásak voltak annak idején.
Van egy ilyen félmondata a szerzőnek, hogy ezek a falkavadászatok milyen jó lehetőséget adtak a flörtre.
Igen.
Az ember nem gondolkodik ezen, hogy Sissinek milyen afférjai voltak, igen, és hát van itt egy hosszú barátság, vagy bármiféle, igen, érzelmi kötődés a Middletonhoz.
Igen, meg hát azon is, hogy egyáltalán különben, hogy ugye a sportban, igen, hogy is nézhettek ki. Ugye mások voltak a férfinő érintkezési szabályok, nyilván 100 évvel ezelőtt, és komoly etikett volt, meg nyilván a császárné rangja is ugye megkövetelt bizonyos távolságtartást, de hát azért a sportban elmosódnak a határok. Meg egy ilyen szabad sportban, mint a lovaglás, ahol a természetben vágtáznak kint az emberek, egészen különleges helyzetek adódhattak, és hát nyilván ott is kialakultak ezek a flörtölési módok.
Igen, és hát Babe Middleton nagyszerű lovas volt, és a Sissi lovas vezetője volt. Tehát, hogy igen, ott az ő megismerkedésükről, az, ahogyan elkezd bízni benne Erzsébet szagy, végigviszi az ő kapcsolatukat, és aztán ennek a Middleton házassága vetett véget.
Igen. És ami aztán annyira megviselte Erzsébetet, hogy más lovas vezetőt nem is fogadott el, pedig hát nyilván ajánlottak neki, és van egy olyan feltételezés is, hogy ez bizony komolyan hozzájárult ahhoz, hogy aztán ő ezután a házasság után felhagyott a lovasporttal. Tehát, hogy elveszítette azt a varázsát, azt a vonzerejét, amit ez a kiváló lovas férfi jelentetett ott neki az Írországba is rendelkezésére, hát nem csak Angliában.
Sőt, Magyarországra
is eljött, igen, és Gödöllőn is vendégül látta királyi pár, és hát aztán nyilván a házassággal új fejezet kezdődött, és akkor már nem jött.
Nekem nagyon megrendítő volt a könyvben, ahogyan haladunk Sziszi élettörténetében, és ahogyan arról ír a szerző, hogy neki a sport, vagy a testének a sanyargatása, vagy az erőnléti kérdések miért voltak ilyen központi helyen. Szóval, hogy mennyi problémája volt egyébként, mennyi fizikai problémája volt, és hogy valójában ő nem kímélte magát. Ennek mi volt a pszichés háttere?
Ez engem is meglepett, hogy ugye, hogy ez a egyébként nagyon szépen felépítve az egész életén átvonulóan bemutatja a lovakhoz meg a lovagláshoz fűződő szerepét, és akkor elérkezünk a tizedik részhez, aminek a címe, hogy egy korszak vége, és ott hirtelen valahogy úgy rázuhan az emberre, ahogy elkezdik elemezni, vagy a szerző elkezdi felsorolni, hogy tulajdonképpen milyen betegségekkel is küzdött, amik aztán később a lovaglásban is befolyásolták, például az isiász, és az nekem is egész elképesztő volt, mert hát ugye azért a legtöbben a Romy Schneider féle Sziszi filmen szocializálódtunk, és ott ilyenek nincsenek. Tehát ott egy gyönyörű fiatal császárnét látunk, királynét, ott nem egy betegségektől sanyargatott, meggyötört testet, amihez azért tegyük hozzá, hogy ő maga is hozzájárult, tehát ugye a sportot túlzásba vitte. Ez egyébként jellemző volt rá minden téren, hogy mindenben a legjobb, a legszebb akart lenni, a legkarcsúbb. Ugye híres volt a karcsúságáról, és hogy naponta mérte magát, és ehhez rendkívül szigorú diétát tartott, és hát a hosszú évtizedek alatt ez tönkretette a testét. És ezért is kellett abba hagyni a lovaglást is, mert azon a szinten, ahol ő lovagolt, ezt már egy megromlott fizikai állapottal nem tudta már tovább vinni, mert csak hogy úgy be tudjuk lőni a teljesítményét, azt mondják a szakemberek, hogy ma körülbelül olimpiai szintre lehetne tenni az ő tudását, akár egy olimpiai bajnoki szintre is.
Rátki Emőke műfordítóval Olá Andrea beszélgetett. Martin Haller, Erzsébet királyné a Nyeregben című könyvének bemutatója november 23-án lesz a Gödöllői királyi kastélyban. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak a hétvégi menetre.